nyolcadik fejezet lesz. Köszönöm szépen. 5 Mózes 8. fejezete elejétől a végig, csak 20 versből át, talán nem olyan nagyon hosszú. Tartsátok meg, és teljesítsétek mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok, hogy élhessetek, elszaporodhassatok, és bemenvén birtokba vehessétek azt a földet, amelyet esküvel ígért meg atyáitoknak az Úr. Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened az Úr. Már 40 esztendeje a pusztában, hogy megsanyargatva és próbára téve téged megtudja, mi van a szívedben, megtartod-e parancsolatait, vagy sem. Sanyargatott és éheztetett, de aztán mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáit sem ismertek. Így adta tudtodra, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az Úr szájából származik. Ruhád nem szakadt le rólad, lábad sem dagadt meg ez alatt a 40 év alatt. Megértheted ebből, hogy úgy fegyelmez téged Istened az Úr, ahogyan az ember fegyelmezi a fiát. Tartsd meg tehát Istenednek, az Úrnak a parancsolatait, az ő útain járj, és őt féljed. Mert jó földre visz be most téged Istened az Úr, folyóvizeknek és mélyből fakadó forrásoknak a földjére, amelyek a völgyben és a hegyen erednek, búzát és árpát, szőlőt, fügét és gránátálmat termő földre, olajfáknak és méznek a földjére, olyan földre, ahol nem kell szükösen enned a kenyeret, és nem szűkölködöl semmiben sem, olyan földre, amelynek a köveiben vas van, a hegyeiből pedig rezet bányászhatsz. Ehetsz jól lakásig, és áldani fogod Istenedet, az Urat, azért a jó földért, amelyet neked adott. De vigyázz, ne feledkezzél el Istenedről, az Úrról oly módon, hogy nem tartod meg parancsolatait, döntéseit és rendelkezéseit, amelyeket én ma parancsolok neked. Amikor jól lakásig eszel, szép házakat építesz, és azokban laksz, amikor elszaporodnak marháid és juhaid, lesz sok ezüstöd és aranyad, és bővében leszel mindennek, akkor föl ne fuvalkodjék a szíved, és el ne feledkezz Istenedről, az Úrról, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ő vezetett téged a nagy és félelmetes pusztában, ahol mérges kígyók és skorpiók vannak, a kiszikkadt földön, ahol nincs víz, ő fakasztott vizet a kemény kősziklából. Ő táplálta pusztában mannával, amelyet nem ismertek atyáid, megsanyargatott és próbára tett, hogy végül is jót tegyen veled. Ne gondolkodj tehát így, az én erőm és hatalmas kezem szerezte meg nékem ezt a gazdagságot, hanem gondolj arra, hogy Istened az Úr ad neked erőt a gazdagság megszerzésére, hogy fenntartsa szövetségét, amelyre esküdtett atyáidnak, így van ez ma is. De ha mégis elfeledkezed Istenedről az Úrról, és más isteneket követsz, azokat tiszteled, és azok előtt borulsz le, kijelentem ma nektek, hogy akkor menthetetlenül elvesztek. Elvesztek ugyanúgy, mint azok a népek, amelyeket az Úr kiveszít előletek, ha nem hallgattok az Úrnak, Isteneteknek a szavára. Az előző részben ugye, akik nem voltak itt, talán azoknak egy kis összefoglalás, nagyon röviden, hogy Mózes a bálványimádás ellen és az idegen népekkel való házasságkötés ellen szólalt meg fel, és kifejezetten Istennek a szavát adta tovább, hogy ezt ne kövessék el. Ezek mellett Isten, hogy ezt elmondta, biztosította a népét, hogy ő fog elő menni a amikor elfoglalják a Kánaán földjét, mert Isten olyan empatikus készséggel rendelkezik, mint senki más ezen a világon, előre megmondta, hogy ha majd ide és ide eljuttok, és eszetekbe jut, hogy ez hatalmas nép, hogy ettől félünk. Tehát Isten minden részletét tudta az ő népének, azt mondta, ne féljetek, mert előttetek fogok menni, nem csak, hogy előttetek leszek, hanem azt mondta, hogy közöttetek leszek, és mondott egy nagyon érdekes dolgot, amit igazából szerintem a zsidó nép, nem tudom, hogy fölfogott-e, hogy rettenetes félelmet bocsát arra a népre, akit ők ki fognak űzni. Tehát úgy tűnik, hogy mint a kés a vajba, úgy ment Izrael ezekbe az országokba, ha azt tették, amit Isten mond, hogy kivonuljon föl, mit tegyenek, mert Isten, hát talán éppen ugye Jerikó városával kapcsolatban tudjuk a parázna Ráháptól, hogy az egész nép mindenféle prédikáció nélkül megolvadt a szívük, talán eszem ez a kifejezés is szerepel ott, hogy Isten anélkül, hogy betették volna a lábukat, valami félelmetes dolog kerítette őket hatalmukba, hogy ugyanúgy, mint a Básánt, az Ók királyát, tudjuk, hogy bennünket is le fogtok győzni. Pedig ők még nem is léptek egy lépés sem, hogy így mondjam, mert még csak a kémeket küldték ki. Aztán ugye Isten minden segítséget ugye megad, oltalmat megadja a népének, de olyan nyilvánvalóan látszik, és ez most is látszik, de abban a részben is nagyon részletesen talán leírja az Isten igéje, hogy mi Izraelnek a feladata a honfoglaláskor. Szóval úgy beszéltünk erről, hogy nem egy kulcsra kész országot kaptak, amit be csak be kellett lépni egy adott időpontba, hanem Isten ígért valamit, nem akármit, és azt mondta, hogy bizonyos dolgokat nekik kell megcsinálni. Például ugye a honfoglaláskor, majd ugye olvassuk, hányszor körbe kellett járni a Jerikó falát, kürtölni kellett, csomó mindent meg kellett tenni ahhoz, hogy Isten azt az ígéretet be tudja tartani idézőjelbe, amire ő azt mondta, hogy meg fogja tenni. És én azt gondolom, hogy ezek a képek valahol olyan döbbenetes, hogy Istennek a hatalma mindenre elégséges, és mégis vannak dolgok, amit az ember döntése, hozzáállása nélkül nem ér el Isten sem. Hát ugye azt mondta ugye az Úr Jézus, hogy ha nem szólalnak meg azok, akiknek meg kell szólalni, akkor tudnak szólni a kövek is. De Istennek ez soha nem volt célja. És ezt soha meg se tette, mert nem is kellett megtenni, mert mindenkorban, amikor ő elküldötte az ő embereit, szólták Isten igéjét, és úgy tudjuk ugye, és mi magunk is reméljük, hogy ebbe a sorba tartozunk, mindig lesznek olyan emberek, akik továbbadják az ő szavát. Pedig érdekes, még az Úr Jézus idejében is, és látjuk a zsidók életében is, néha napján Isten megszólalt. Emberi füllel hallható módon, vagy égzengésben, vagy tűzben, vagy füstoszlopban megjelent ő, de jobbára ott volt egy Mózes, ott voltak a proféták, ott voltak a tanítványok, ott volt Pál apostol, ott volt Timóteus, és így megy tovább. Minden korban azok az emberek, akik az ő gyermekei, és továbbadják az isteni szót, azt az evangéliumot, amely minden embernek a megmenekülését adja. És ez a fejezet pedig ugye azzal kezdődik, hogy amit az atyáknak ígért az Isten, azt fogja nekik adni, de rögtön ott van a feltétel. Tehát nem arról van szó, hogy hát én megígértem, és ha esik, ha fúj, akkor ez meg lesz. Azt mondja, hogy igen, de azt mondja, hogy ennek vannak feltételei. Úgy kezdődik, ugye, hogy amit én parancsolok, ha azt megteljesítitek, akkor abba a földbe bemehettek, elszaporodhattok, ahogy én megígértem atyáitoknak, a ti atyátoknak, és Erről beszél ez a két gondolat, én két dolgot írtam föl, amit gyakorlatilag ugyanazt jelenti, de valami miatt ennek azért van jelentősége, hogy egyik oldalra azt mondja, hogy a törvények megtartása, tehát vannak olyan dolgok, amiket az Isten előírt a zsidó népnek, hogy tiszteljék őt, és vannak parancsolatok, amik talán a mindennapokra vonatkoznak, arra pedig azt mondja, hogy azokat pedig teljesítsék. Tehát, hogy van egy felszólítás Istennek, hogy valamit tegyenek meg, mondjuk például ilyen, hogy tiszteld apádat és anyádat. Hát ezt lehetne úgy is venni, hogy a törvények megtartása, de én úgy gondolom, hogy ez például a parancsolatoknak a teljesítése és a törvényeknek a megtartása, ez szükséges ahhoz, hogy bemehessen ez a nép, de itt valahol ki van terjesztve ez az ige, hogy nem csak arra vonatkozik, hogy ha ezt megteszik, akkor bemehetnek, hanem hogy azt mondja, hogy ott élhessenek húzamosabb ideig vagy sokáig, hogy elszaporodhassanak, és ugye birtokba vehessék ezt a földet. Tehát ez mind oda tartozik ennek a ígérethez, az Izrael népének a hozzáállása. Aztán a második és a negyedik versben a visszaemlékezés fontosságáról beszél. Nekem mindig erről csak az jutott eszembe, hogy amikor valaki magasabb kort megél, vagy eléri azt az időt, mondjuk, hogy 40 éve hívő, vagy 40 éve házas, tehát ezek a szép ilyen nagy számok, amik ugye itt is megjelennek, azt mondja Isten igéje, hogy emlékezz vissza az egész útra, hogy hogyan hordozott az Úr. És négy dolgot írtam föl, amit úgy gondolom, hogy nagyon fontos, úgy látszik Isten országában minden hívő embernek, hogy visszanézzen. Ez nem nosztalgiázás. Ez nem arra való, hogy hát már nem tudunk mit csinálni, nincs sok feladatunk, elég idősek vagyunk, nyugdíjasok vagyunk, és akkor hát időnként visszanézünk, hogy hát mi is történt az elmúlt időben. Ez kifejezetten ugye az első gondolat, ami nekem eszembe jutott, és azért ez talán a szöveg környezetből is kiderül, hogy azért van erre szükség, hogy arra ösztönzi az embert, hogy hálás legyen Istennek, hogy mi jót tett vele. Ugye a 103. és a 104. Zsoltár pont erről beszél, hogy felszólítja Dávid az ő lelkét, hogy el ne feledkezzél semmi jó téteményéről, amit veled tett. Tehát egyik oldalról mindenképpen jó, ahogy szokta valaki mondani, újbegyre venni, mi az, amit jót tett velem az Isten. Megmondom őszintén a testvéreknek, hogy lehet, hogy jó lenne egyszer egy imaórát úgy kezdenünk, de a saját ima alkalmunkat otthon úgy kezdeni, hogy mi az, ami jót tett velem az Úr. Hálásnak hálásak tudunk lenni az Úrnak, de hogy kifejezetten azt elővenni, hogy én miért lehetek hálás az elmúlt időben Istennek a rajtam végzett munkájáért, az úgy látszik, hogy nekem jó, de úgy tűnik, hogy Istennek kedves. Ez az ő akarata, hogy emlékezzünk vissza. Aztán ugye van egy másik gondolat, amikor azt mondja, hogy ezeket ő azért tegyék, vagy azért emlékezzenek, hogy milyen próbákon mentek keresztül. Eszembe jut egy testvér, nem tudom, hogy hívták, most elfelejtettem a nevét, de ez a próba szó juttatta eszembe, hogy azt mondta ez a testvér, egy gyülekezetben, aki csak erőt mutat föl, abba belefárad a gyülekezet. Mert nem ezt éljük meg, hogy erőről erőre kapunk, hanem azt tapasztaljuk meg, hogy ha Isten vezetését látjuk az életünkben, az egy nagy áldás, aztán elindulunk valamerre, jutunk, ahova jutunk, visszacsúszunk, és így tovább, Izrael története is erről beszél, nem egy egyenletesen fölfelé haladó útról beszél, hanem újra és újra elesésről. És azt gondolom, hogy ezek a próbák ugye arról tesznek tanúbizonyságot, azt mondja itt az ige, hogy megnézze az Úr, hogy mi van a te szívedben. Vajon azon gondolkodtam, hogy mi az Istennek az akarata azzal, hogy vajon mi van a mi szívünkben. Ő neki csak ekkor derül ki. Hát látjuk Izsákonak is azt mondja, hogy öld meg a te fiadat, vagy áldozd föl a te fiadat, és nem mondja, hogy ez egy teszt, nem mondja, hogy ez egy próba. És azt mondja Isten, most már tudom. Most már tudom, hogy te neked az fiad sem drága. És ez olyan gyönyörű ez a gondolat, ha belegondolunk abba, hogy Isten is így gondolkodik. Pont ugyanúgy, mint Ábrahám. Abból a szempontból, hogy neki az ő fia se volt drága, de ott nem volt megáll. Ábrahámnál volt egy megáll, ne nyújts ki a te kezedet, de az Istennél, amikor feláldozta az Úr Jézust, nem volt, aki megállítsa őt, hogy hát ezt ne tedd meg. Aztán azt mondja az ige, ugye, hogy a nehézségek azok próba a mi életünkben, és rögtön eszembe jutott a Jakab ige, azt szeretném is felolvasni, az első rész második versét. Hát nem így kezdődik egy próbáról szóló ige, amit mi írtunk volna, hogy teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek. Hát ha ezt hallották volna az akkori zsidók, akik Mózes idejében éltek, biztos nem mondták volna, hogy hát ez egy nagyon jó ötlet, de Isten szelleme úgy döntött, hogy ez a próba, ami ér bennünket, az valahol a mi hasznunkra van. És hogyha Isten a mi hasznunkra teszi, akkor ezt örömnek tarthatjuk. Igazából nem hiszem, hogy annak tartjuk, amikor benne vagyunk. Azt mondja, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Aztán a 12. vers azt mondja, boldog ember az, aki a kísértés vagy a próba idején kitart, miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koszorúját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Nem tudom igazából, hogy kinek van erre nagyobb szüksége. Azt gondolom, hogy nem tévedek, ha azt mondom, hogy inkább erre nekünk van szükségünk, hogy megtudjuk, hogy mi van a mi szívünkben, amikor valamilyen próba ér. Biztos meséltük már, hogy egy budapesti testvérnek a gyermekét megölték. És egy elég rossz társaságba keveredett ez a fiatalember, és a szülők egy héttel a gyilkosság tudása után azon a helyszínen, ahol megölték ezt a gyereket, fiatalembert, meghívták azokat a fiatalembereket, akik idézőjelben ebbe a csoportba szépen fogalmazva benne voltak, és tessenek elképzelni, 50-en eljöttek. Nem szóltak semmit, megálltak a gyilkosság helyszínén, feltételezett helyszínén, és azt mondták a szülőknek, hogy nagyon szépen köszönjük, hogy meghívtak. Azt hittük, hogy velünk soha többet önök nem állnak szóba. Milyen próba ez? Milyen próba ez, hogy megölnek valakit erőszakkal? És az a szeretet, amelyik azt mondja, hogy hát emlékezzünk. És én azt gondolom, hogy ezt nem mondhatom ki, hogy többek között ennek az egész szörnyűségnek egyik oka az a próbája, hogy mi az isteni? Mit ad Isten ebben a helyzetben azok felé? Úgy gondolom, hogy ez az evangélium. Ez az iszonyatos próba kiterítette, hogy mi van a szívükbe. De ez nem így indult. Azt nem is mondom el, hogy miket gondoltak. És egy hét után Isten ezt végzi el a szívükbe. Mózes ezt mondta a népnek, hogy azok a próbák, amik ott voltak, ez alatt a 40 év alatt az azért volt többek között, hogy kiderüljön, hogy mi van a te szívedbe. De ha nincs próba, akkor nem tudjuk, hogy mi van a mi szívünkbe. Asztalnál, békességben nagyon jól el tudunk beszélgetni Isten igéjéről. De ha megmar valaki, akkor mit csinálok? Mit teszünk, amikor próbálba vagyunk? Lázadunk? Vagy megpróbáljuk önerőből megoldani a dolgokat? Vagy az Úrhoz megyünk minden gyengeségünkkel együtt? És a negyedik gondolat azt már a McIntosh testvér írja a Mózes 5 könyvének a magyarázatában, de az annyira tetszett, hogy elmondom, de mint nem az enyémet, hogy a visszaemlékezésnél soha nem a saját tetteink értékelődnek föl, ha Isten előtt tesszük meg, hanem csak az Istené. Nem arra való a visszaemlékezés, hogy egy kicsit úgy helyre pofozzuk a önértékelésünket, hogy hát azért mi voltunk jó hívők, vagy jobb állapotban is, vagy bármit kitaláljunk abban, azzal kapcsolatban, ami idézőjelben mi malmunkra hajtaná vizet. Nem. Isten soha azért nem szólít föl, hogy a mi önigazságunkat, vagy a vélt igazságunkat, vagy értékeinket felfedezzünk. Aztán jön a harmadik vers, ami talán az Ószövetségnek az egyik legkiemelkedőbb verse az Ószövetségben, amikor azt mondja az Isten az ő beszédéről, ugye, hogy nem csak kenyérrel él az ember, kihagyok egy fél mondatot, hanem ami az Úr szájából származik. Tehát nem csak azzal él az ember, hanem azzal, ami az Úr szájából származik. Ez annyira fontos mondat volt, hogy az Úr Jézus talán meg lehet számolni, hogy hány igére hivatkozik az Ószövetségből, de ez az egyik. És milyen helyzetben? Pont ugyanabban a helyzetben van, mint Izrael népe, talán egy kicsit, hogy így mondjam, szlengesen szólva, felturbózva. Mert mi történik? A sátán elviszi a pusztába. És azzal kezdi, ugye 40 napi böjt után, hogy hát most már éhes vagy, most már itt vannak ezek a kövek, hát ez megvan adva neked ez a lehetőség, változtass kenyérré. Az Úr Jézus nem kéri ki magának, idézőjelben nem oktatja ki, hanem egyszerűen az Isten igéjére hivatkozik. És erre az igére. Hogy ne, és ráadásul ennek csak az első felével. Nem csak kenyérrel él az ember, nem, és akkor tovább mennek. De mi tudjuk a folytatást, hanem ami az Úr szájából származik. És úgy gondolom, hogy ez rávilágít arra, hogy az élet nem csak a kenyérben vagy az élelemben van, hanem az Isten szavában. A másik oldalról pedig a kommentárok leírják, hogy ezt a kenyeret, amit Izrael népe kapott, ezt ugye kétszer is ez a rész felhozza, ezt a mannát nem vetették el, nem öntözték, nem gondozták, nem aratták le, hanem csak kimentek és szedtek maguknak annyit. És valaki ugye ezt így magyarázta, ez a kenyér az Isten szájából származott, mert az a teremtő szava adta nekik ezt a mannát. De másik értelemben ugye annyira igaz az, hogy nem csak az a szükség vezeti már az Ószövetség emberét sem, hogy legyen kenyér az asztalon. Nem csak arról van szó, amit az Úr Jézus ugye mintaimádságban mondott, amire nagyon nagy szükségünk, hogy add meg nekünk a mindennapi kenyerünket, hanem azt mondja, hogy nem csak ez, hanem az Isten igéje. Az ige fontossága mit jelent a mi számunkra? Újra és újra megdöbbenek azon, hogy talán ilyen hullámokban jelenik meg, hogy valami jelent valamit, meg valami nem jelent valamit. Nekem valaki egyszer azt mondta, és azóta nagyon egyetértek ezzel a gondolattal, hogy akárhányszor olvasom az igét, mégis vannak olyan igék, mintha kiemelkednének a lapról. A többi az ott valahogy ott marad a lapon, és vagy átugrom, és mindig valami más ige, vagy ha főleg készül az ember egy igéből, szakaszból, olyan döbbenetes, hogy ez most miért jelent sokkal többet? Mert ilyen az Istennek az igéje. Nem csak fehér lapon fekete betű. Sokkal többet jelent. És valahol talán itt a gyülekezetben ez talán biztos, hogy nem baj, hogy olyan sokszor előkerül az, hogy milyen fontos, ami számunkra Istennek az igéje, mint egyéneknek, mint gyülekezetnek, mint közösségnek egyaránt. És azon is elgondolkoztam, hogy vajon mi mit várunk az Úrtól a vele való kapcsolatban. Ez az imádságunkból kiderül. Jó, vannak olyan kéréseink, ami semmi, hogy mondjam, tőlünk teljesen független. Azokért a testvére, akik nagyon betegek, akik nagyon rászorulnak, és talán nincs is közvetlen kapcsolatunk jelen pillanatban, azt lehet mondani, hogy egy önzetlen kívánság. De azért tudjuk, hogy vannak olyan kívánságaink, kéréseink az Úrtól, ami összefüggnek a mi mindennapjainkkal, ami önmagában nem baj. De vajon mennyi az a gondolat az imádságban, ami áldást szeretnénk a mi életünkre, vagy önmagában az Isten igéjének az áldását kérem-e elsősorban a magam életére, egy gyülekezeti alkalomra. Ez azért sokszor elhangzik, úgy gondolom, de többször hangzik el az én szívemben, gondolataimban ez a földi áldás, ami úgy idézőjelben megfogható, mint az, hogy az ige szava valahol legyen olyan számomra, mint a kenyér, vagy mint az élelem, mert ma már a kenyérrel vigyázni kell, mert van, aki már kenyeret se eszik. De az élelem, tehát mennyire fontos a mi számunkra. Én azt gondolom, erről is lehetne majd egy kicsit beszélgetni, hogy mit jelent a mi számunkra az Istennek a szava, az ő igéje, ami az ő szájából származik, illetve mi az ige, amit úgy veszünk, hogy ezt most az Isten szájából vesszük, hogy ezt most nekünk mondta. Hány hívő embernek mondta azt, amikor megtért, vagy amikor újraindult egy nagyon nehéz út után, akár baleset, akár lelki trauma után, amikor azt az igét kapta az Ézsaiásból, hogy ne félj, mert megváltottalak. És úgy gondolom, hogy nem vettünk erőszakot az igén, mert ige azt mondja az Új Szövetségben, hogy az Úr Jézus Krisztus által, aki keresztre ment, azon keresztül azt mondta az ige, mindeneket magamhoz vonzok. Tehát, hogy ő arról akarja biztosítani az emberiséget, hogy az Úr Jézus Krisztus halála és feltámadása, az megnyugtathat bennünket erre, és legfőképpen az örök élettel kapcsolatban, hogy nekünk örök életünk van, az ő gyermekei vagyunk. Milyen az Isten szava a számunkra? Aztán az 5. versben arról beszél a Mózes, vagyis hát Isten azt mondja nekik, hogy ő úgy bánik az ő népével, mint az apa az ő fiával. Tehát fegyelmezi őt. Épp Monti írt egy e-mailt, hogy talán 2 héttel ezelőtt a Klubrádióba behívták a Fegyelmez megéri című könyvnek a visszavonásával kapcsolatban. Nem tudom, hogy sikerült az a riport, én nem tudtam meghallgatni, és még nem tudtam utána nézni, hogy az interneten valószínűleg meg lehet hallgatni ezt a riportot. Ugye arról beszél Isten igéje, hogy fegyelmezi az ő népét, mint ahogy egy édesapa fegyelmezi a fiát. És ebben ugye nagyon tág ez a szó, ennek a fogalma, amivel nem is szeretnék foglalkozni, de valahol olyan érdekes, hogy Isten ilyen emberi képet használ, hogy megértsük mi emberek, hogy ő mit tesz velünk. És úgy eszébe jut az embernek, hogy vajon tényleg egy édesapa meg egy édesanya mindent megad a gyermekének, amit kér tőle? Nem. Lehet, hogy megadja, de nem akkor. Lehet, hogy nem azt adja, de valami jobbat. Lehet, hogy valahogy máshogy, mert tudja, hogy másra van szüksége. Ez a fegyelmezés, ez a isteni hozzáállás. Miért? Mert azt mondja az Isten igéje, hogy ezeket a próbákat többek között azért adta, hogy utána jobb legyen a dolguk. Ez egy kicsit olyan félreérthető ez a gondolat, hogy azért adunk valami nehezet a gyermekünknek, hogy meglássa, hogy mi azért mi jó szülők vagyunk. Nem. Hanem azért, hogy fölismerje, úgy gondolom, az a gyermek, az a nép, ez az Isten gyermeke, akik mi vagyunk, ezekben a nehézségekben, hogy kik vagyunk mi, milyen a mi szívünknek a gondolata, és hogyha az Úrnak igéjére hallgatunk, akkor bizonyára nagyon sok áldás és ajándék lesz a mi részünk. Én azt írtam föl magamnak, hogy én azt hiszem, hogy minden fegyelmezésnek csak egy értelme van, ha céllal teszik. A büntetés az nem lehet cél. Az a cél, hogy valaki, valami nép, közösség, egyén megváltozzon. Aztán a másik oldalról pedig az föld, amit Isten ígérte a népnek, ugye arról beszélt, hogy minden tekintetben termékeny lesz. Elmondja, hogy milyen gyümölcsök teremnek rajta, elmondja, hogy milyen vízkészlete van, és lesz Izraelnek, és milyen nagy dolog az, hogy ásványi kincsekben is gazdag, vas és rezet is találnak abban az országban, ahova beviszi őket. Olyan érdekes, hogy amikor kint voltunk Izraelben, a Holtenger és a Genezáreti tó is sokkal mélyebben van, mint a tenger szintje. Ugye a Holtenger 400 méterrel mélyebben van, a Genezáreti tó, amelyik édesvízi tó, az pedig 200 méterrel. Én voltam ott azon a részen még a 90-es években, ahol volt egy tábla, ahol ki volt írva, hogy ez a tenger szintje. És akkor onnan kezdődött lefele a város neve, a város, és aztán a Genezáreti tó, ugye meg még mélyebben. És onnan a 200 méter mélyből Jeruzsálemig fölviszik az édesvizet, úgy, hogy ilyen lépcsősen föltolják, ugye gépekkel átnyomják a vizet, és annyira vigyáznak rá, mint itthon egy nagyon erős börtönre. Szöges drótok vannak azon a területen, ahol a vizet fölnyomják, azokat a medencéket, ahol tárolják, és utána megint tovább nyomják, mert nem lehet ugye 40-50 kilométert egy csövön végignyomni, és megdöbbentő látni azt, hogy micsoda értéke van a víznek, és Isten azt ígérte, hogy ott minden lesz. Az más kérdés, hogy tényleg vannak az országnak olyan területei, amik nem dúskálnak ugye vízben és gyümölcsökben egyaránt. Aztán a 11. versre szeretnék átugrani, amikor ugye az első versben azt mondja, hogy mit csináljál, ez ugye Pálnál is sokszor igaz, hogy mi az, amit csináljál, és a 11. vers megint az, hogy vigyázz, hogy mit ne csináljál. Ugye ez a kettő szokott keveredni, és még az a megdöbbentő dolog is elém jött, hogy amióta olvassuk a Mózes könyvét, és főleg a második könyvet, ahonnan már kezdődik a népnek a története, minthogyha mindig erről lenne szó, hogy mit tegyél és mit ne tegyél. De ezek szinte fejezetenként előjönnek, most pedig ez az 5. fejezetben meg szinte fejezetről fejezetre előjön, és úgy azon gondolkoztam, hogy miért teszi azt az Isten? Vajon mi az oka annak, hogy ilyen sokszor elmondja? Hát nyilván nem azért, mert az előző fejezetet már elfelejtik, hanem ennek van valami súlya. És ugye úgy kezdi ezt a gondolatot, hogy vigyázz, hogy el ne feledkezzél Istenedről. Mert akkor, amikor a parancsolatot elhagyja, akkor azt mondja, hogy nem a parancsolatot hagyja el, hanem elfeledkezik Istenről. Ez valahol talán nekem egy jó gondolat arra, hogyha az én életem, és főleg a környezetem észreveszi, hogy én nem Isten szerint járok, akkor én elfeledkeztem Istenről. Nem azért, mert az adott pillanatban én nem olyat tettem, ami Istennek kedves, hanem az egész gondolkodásom már olyan messze ment, hogy már az én életvitelem is egyértelműen arról beszél, hogy elfeledkeztem róla. Ezért olyan nagyon, nagyon szimpatikus számomra, mint Langhammer testvér mondott x évvel ezelőtt, hogy minden reggel úgy döntök, hogy veled, Uram. Nem azt mondja, hogy x évvel ezelőtt megtértem, hanem azt mondja, hogy ma reggel is úgy döntök. Én veled szeretnék. Hát ehhez a legjobb dolog, hogyha az Isten igéjét a kezünkbe vesszük. Ha olvassuk reggelenként jó időben, és nem talán esténként, de lehet, hogy az se baj, Isten tudja ez, hogy van. Ám bár tudjuk, hogy a Zsoltárírónál van egyszer ez az ige, hogy már jókor reggel kereslek, Uram. Erre szabad ráállni, úgy gondolom, minden erőkedés nélkül is, hogy ez Istennek a gondolata az én életemben, hogy el ne felejtkezzek erről. És aztán van egy sokkal nehezebb dolog, hogy akkor se felejtkezzél meg róla, ha majd jól megy a dolgod. Úgy eszembe jutnak azok az idők, amiben én gyermekként fölnőttem, hogy egyfajta nyomás alatt volt a hívő társadalom, nem lehetett nyilvánosan bizonyos dolgokat csinálni. Én olyan gyülekezetben nőttem föl, amelyik tiltott volt, a Séter gyülekezet, ugye születésnapok, névnapok, kirándulások, ilyenek voltak a gyülekezet életében, ilyen helyen tértem meg, és valahol, mintha kevesebb gondunk lett volna a hívőknek egymással. Miért? Mert valahogy kívülről jött a nyomás, így utólag úgy látja az ember. És amikor jól megy a sorunk, akkor nem, hogy összetartunk hívők, hanem egymás torkának esünk sokszor. És olyan döbbenetes az, hogy ő azt mondja, hogy vigyázz, hogy amikor nagyon jól megy a dolgod, akkor két dolgot el ne feledj. Nehogy emiatt azt gondolt, hogy hát nekem már nincs szükség Istenre, vagy ennél még van egy sokkal rosszabb, hogy felfúakodsz és azt gondolod, hogy ezt a saját erőmből tettem meg. Nem tudom, hogy oda vetemettünk-e már valaha hívő emberként, hogy hát Isten csodálatos dolgát átéltük, és utána valamilyen módon kitekerjük, és azt mondjuk, hogy ezt mi tettük. Szerintem tudatosan soha. De talán úgy rajta kaphatjuk magunkat, hogy mennyire vagyunk megelégedve magunkkal. Talán ebből a szemszögből érdemes megnézni, hogy nem vagyunk-e abban az állapotban, hogy meg vagyunk elégedve negatív módon. És ezt látjuk az igéből, hogy a hét gyülekezetből az egyik, akit az Isten azt mondta, vagy szava, az Úr Jézus azt mondta, hogy kiköpi az ő számból, ő azt mondta, hogy mit mondott? Semmire nincs szükségem. Minden megvan. Én mindent tudok. Meg volt elégedve. Ez a hamis elégedettség, megelégedettség. Én úgy gondolom, hogy ez szörnyű. Mert azt mondja az ige, hogy azzal kell fölfegyverkezni, azzal a gondolattal, hogy Isten ad erőt mindenben. És nem mi magunk, de mégis nekünk hozzá kell tennünk azt a icinyi-picinyi dolgot, amit Isten kér. Egy szörnyű dolgot mond Isten, a végén ebben a résszel, ami azért részben beigazolódott, hogy azt mondta az Isten igéje itt az utolsó versben, hogy az Isten is el fog veszteni titeket, hogyha ti olyan módon úgy bántok velem, mint azok a népek, akiket kiűzök majd előletek, ha te is ugyanazt a bálványimádást, azt a rólam való megfeledkezést be fogsz beletorkollani, akkor ti is el fogtok veszni. És annyit tudunk az Isten igéből, hogy Isten nem törölte el a népét, de egyet tudunk, egy nagyon szomorú arányt, hogy ki üdvözül? A maradék. A maradék Isten országában nem tudom, hogy hány százalék, de nem az 50. Valószínűleg nem is a 40. Én nem tudom, hogy hány százalék, de egy nagyon kicsi. És valahol ez már egy profécia, ugye Isten szájából, hogy mi fog bekövetkezni Izrael népével, de hála legyen az Úrnak, hogy nem vetette el az ő népét. De sajnos sok minden ítéleten keresztül kellett menni az ő népének, talán ezen nekünk nem kell átmenni. Azon viszont jó elgondolkodnunk, hogy az Istennel való élet, vagy az Isten nélküli élet azért az ég és föld a kettő. És engem az gondolkodtatott el, hogy vajon kellőképpen félek-e nem azon az úton járni, amin az Úrnak nem tetszik, vagy inkább bennem van az a lazaság, hogy hát talán így is lehet, egy kicsit lazábban, de én úgy gondolom, hogy az Úr Jézus iránti szeretet és hála arra kell, hogy ösztönözze az én szívemet és a mi gondolatainkat, hogy minél inkább te feléd, Uram. Épp olvastam a gyerekeknek, ami lesz a fogaskerékbe program, kicsit ugye el is mosolyodtam, amikor megláttam, az egyik téma az volt kiírva, hogy meddig mehetek el. Ugye ez a szokásos ifjúsági gondolkodás, hogy hát meddig mehetek el, hogy még az Istennek tetszek. És ez nem csak a fiataloknak, az én szívemben is benne van. Meddig mehetek el, hogy hát még azért ott bent legyek a körön belül. De nem ez a jó irány. Meddig, Uram, még jobban, mélyebben, hogy téged megismerlek, mélyebbre benned, mélyebbre még. Az Úr adja, hogy ezek az igék, az mi szívünket arra ösztökéljék, hogy mélyebben benned, Uram. Amen.